Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Szekeres András szabadszálláson született 1977-ben. Középiskoláit Barcson, Erdészeti Szakközépiskolában, majd egyetemi tanulmányait Szegeden a JATÉ-n kezdte, ahol az STN 2002-ben szerzett biológus és biológia tanár, valamint 2004-ben kémia tanári diplomát. PhD fokozatát 2007-ben szerezte. 2006-tól 2 évig a Gabona Kutató Nonprofit KHT analitikai laboratóriumának tudományos munkatársa volt, ahol elsajátította az elválasztás technikai módszerek alkalmazását. 2008-ban 3 társával céget alapított, mely szerves vegyületek analitikai vizsgálataival és preparatív tisztításával foglalkozik. Kezdetben kutatási vezetője, majd ügyvezetője a gazdasági társaságnak. 2012-ben tér vissza a kutatói pályára, az STL-TTIK mikrobiológiai tanszékére, ahol máig a mikroorganizmusok által termelt bioaktív vegyületek kutatásával foglalkozik, a 2013-ban alakult elválasztás tudományi kutatócsoport vezetőjeként. 2014-től tudományos főmunkatárs. Kutató munkájának központjában kezdetben a fonalas gombák molekuláris és fiziológiai vizsgálatai álltak, majd később az elválasztás technikai ismeretek megszerzése után ezen mikroorganizmusok által termelt vegyületek tisztítása, azonosítása, valamint bioaktivitásának és bioszintézisének vizsgálata foglalkoztatta. Tevékenységének hangsúlyos része az oktatás is. Több éve tart alap- és speciális kollégiumokat, valamint PhD kurzusokat a Szegedi Tudományegyetemen. Tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak, a Magyar Elválasztástudományi Társaságnak, az MTA Klinikai Kémiai Munkabizottságának, valamint a Koch Sándor Csongrád megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak. Munkáját a Sófi József a Szegedi Tehetséges Biológusokért Alapítvány 2005-ben első díjjal, az MTA 2008-ban Bólyai János Kutatási Ösztöndíjjal, az OTKA 2009-ben Posztdoktori Ösztöndíjjal, az NKFIH 2013-ban Magyari Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjjal és 2016-ban Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjjal jutalmazta. Felkérem Szekeres András tudományos főmunkatárs urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves tévénézők, ugye, akik a közvetítést nézik. Először is szeretném megköszönni ezt a bemutatást, de egyből térjünk is rá magára az előadásra, mert reményeim szerint ugye az előadás témája sokkal érdekesebb lesz, mint az előadó személye maga. Szabad Egyetem e-heti kurzusán a bioaktív vegyületekről lesz szó, mégpedig azon bioaktív vegyületekről, amelyeket különböző mikroorganizmusok képesek termelni. És hát ezek a mikroorganizmusok nem csak ezen vegyületek kimeríthetetlen forrásai, hanem hétről hétre újabb és újabb kihívások elé állítják a téma és a terület kutatóit. Egy kicsit kibontva magát a címet, szót kell, hogy ejtsünk a mikroorganizmusokról. Mik is ezek a mikroorganizmusok? A mikroorganizmusok középiskolás tanulmányaink óta tudjuk, hogy olyan szervezetek, amelyek emberi szemmel nem láthatóak, azonban mikroszkóppal lehet őket vizsgálni, és láthatóvá lehet tenni. felépítésük alapján három nagy csoportba sorolhatjuk ezeket a mikroorganizmusokat, mégpedig a gombák, baktériumok és a vírusok csoportjában. Gyakorlatilag ugye a vírusok azok csak gazda szervezetben képesek szaporodni, ezért mint bioaktív vegyületek termelői főleg az első két csoportra lehet számítani, akik a gombák és a baktériumok. Mit nevezünk ugye biológiai aktivitásnak? Ez szintén szerepel a címbe, ezt is bontjuk ki egy kicsit ezt a definíciót. Ugye a hivatalos definíció szerint az élőlényekre és azok biokémiai folyamataira tett hatás, amely egyrészt lehet jótékony, vagy kedvezőtlen hatás is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bioaktív vegyületek, mint az erő jó és a rossz oldala vannak jelen, ugye yin és a yang, a természetben egyrészt jótékony hatást tudnak kifejteni, másrészt ugye kedvezőtlen hatásuk is ismert. Az előadás keretein belül főként a jótékony hatásról fogok beszámolni, ugyanis kutatásaink egyrészt, hát főként ebben az irányban indultak meg. A kedvezőtlen hatásról csak annyit, hogy a mikotoxinokról valószínűleg mindenki hallott már, több botrány is volt a paprika, pont a szegedi paprika aflatoxin szennyezettsége miatt. Ez is egy olyan biológiai aktivitás, amelyet ugye kifejezetten kedvezőtlen kategóriába tudunk sorolni. Ez a biológiai aktivitás, mint fogalom, az nagyon széles spektrumban foglalja össze azokat a vizsgálatokat, amelyek gyakorlatilag a különböző egészségkárosító vagy betegségek kapcsolatban kifejtett hatásokat jelenti. Ezért, mivel ez egy nagyon tág kategória, ezért különböző típusokba tudjuk ezeket sorolni, annak megfelelően, hogy az adott vegyület az aktivitását milyen megbetegítő mechanizmussal szemben képes kifejteni. Ilyenek lehetnek például a rákellenes hatások, rákellenes vegyületek, antioxidánsok, különböző gyulladást csökkentők, és hát ide soroljuk az antimikrobiális szereket is, amelyek lehetnek ugye egyrészt antibakteriális, antifungális hatásúak. Azt el kell mondani, hogy a biológiai aktivitás szerencsére tudjuk tesztelni, tudjuk vizsgálni a különböző vegyületek esetében, amelyet két típusba sorolhatunk. Egyrészt beszélhetünk in vitro tesztelésekről és in vivo tesztelésekről. Az első, az in vitro, az szó szerint ugye latinul azt jelenti, hogy üvegben való tesztelés. Ebben az esetben a biológiai aktivitást ugye nem az élő szervezetben, hanem kísérleti körülmények között modell organizmusok segítségével, modell rendszerek segítségével tudjuk tesztelni. Az in vivo esetben pedig hát élő szervezetben tesztelhetjük a különböző vegyületek biológiai aktivitását, amely praktikusan különböző állatkísérleteket jelenthet. A két típus a kísérleti beállításon túl, ugye abban is különbözik, hogy az első az egy nagyon gyors tesztelést tesz lehetővé, ahol nagy áteresztő képességgel rengeteg mintát tudunk vizsgálni különböző biológiai aktivitás tekintetében, valamint ugye a második az pedig egy lassabb folyamat, és a kettő között egy hierarchia is van, azaz általában első körben egy in vitro gyors teszteléseket hajtunk végre, és ott az aktívnak bizonyult komponenseket visszük egy ilyen in vivo rendszerbe, ahol sokkal lassabban, de célirányosabban tudjuk igazolni a különböző hatásokat. A történeti visszatekintés szempontjából a biológiailag aktív vegyületek történetét különböző Nobel-díjak jelzik, mint egyes mérföldkövek, amelyet a történeti szempontból öt nagy csoportra sorolhatunk. Az első az az 1900-as évek eleje, aztán következik az 1930-as évek, amely ugye mint bioaktív vegyület a C-vitamin felfedezéséért és leírásáért Szentgyörgyi Albert kapott Nobel-díjat. Őt külön kiemelném, ugye ő egy olyan magyar kutató, aki a Nobel-díjat a a Magyarországon elvégzett kutatásaiért is kapta, és hát elég erős szegedi kötődéssel rendelkezik, akkor a 40-es éveket lehet említeni, ahol a penicillin felfedezése egy nagyon fontos pont a bioaktív vegyületek kutatásában, valamint a 60-as évek, amely inkább a kémiai kiteljesedést jelenti, és a tavaly előtti évet érdemes kiemelni, ahol két vegyület felfedezéséért osztottak ki Nobel-díjat, amely mind egy-egy bioaktív vegyület. Ugye az egyik vegyület esetében, az artemisinin esetében egy antimaláriás vegyületről beszélhetünk, amely egy növényből került tisztításra, míg az avermektin egy nematocid, egy féreg elleni anyag, az pedig hát egy mikroorganizmus termeli, amely a sugárgombák csoportjába tartozik. Fontos kiemelni, mint említettem, a penicillin felfedezését, amelynek a főbb vonulata és a főbb elemei magának a felfedezésnek az a mai napokban tapasztalható kutatásoknál is jelentősen előfordul, és hát megjelenik a különböző kutatások során. A penicillin felfedezéséhez ugye Alexander Fleming nevét kötjük elsősorban, de azt tudnunk kell, hogy az arab lovasok, a beduinok már Fleming előtt egy 1000 évvel már használtak olyan gyógykenőcsöt, amelyet a szamarak szerszámján, ilyen bőrszerszámokon keletkezett peniszből készítettek, és hát ezzel a sebeket tudták gyógyítani. Ők ezt még nem tudták, hogy ez a penicillin, de a gyógyító hatásról már voltak információik, ezt igazából etnofarmakológiai történésnek nevezzük, amikor különböző ilyen gyógyászati használatba vesznek tradicionálisan egyes biológiai anyagot, és hát ezt gyakorlatilag az arab lovasok kiválóan tudták alkalmazni. Később a 800-as évek végén Vincenzo Tiberio az penészgombát izolált, és annak kivonatának antibakteriális hatását már igazolta, azaz gyakorlatilag az antibiotikumok, az első antibiotikum alkalmazás az ő nevéhez fűződik, nem pedig Fleming nevéhez. Később Ernest Duchenne megfigyelései és doktori értekezése gyakorlatilag ugye a lovászok szintén nyírkos nyergennőt penészgombával kezelték a saját sebeiket. Azt érdemes megjegyezni, hogy ezek arab származású lovászok voltak, akik ugye az etnofarmakológiai ismereteiket vitték tovább, és alkalmazták ugye itt a francia lovak tenyésztése során. Ők ugye alkalmazták ezt a penészgombás kenőcsöt, ebből Duchenne azonosította magát a penészgombát, ami Penicillium glaucum törzs volt. Sőt, ezen túl ő még tengeri malacokkal különböző kísérleteket is végzett, ahol a beteg tengeri malacokat sikerült meggyógyítani ennek a gombának a kivonataival, valamint sikerült igazolni a labor körülmények, ugye in vitro körülmények között azt, hogy az Escherichia coli baktériumot pusztítja ez a szer. Ő ebből a doktori értekezését megírta, és a Pasteur intézet el is küldte az eredményeit, azonban a Pasteur intézet nem támogatta tovább a kutatásokat, míg nem 30 évvel később, azaz igazából már számos-számos életet meg lehetett volna menteni, addigra, mire Fleming konstatálta azt, hogy egy Staphylococcus baktérium törzsel leoltott petri csészére véletlenül ugye egy penicillium gomba került, ahol egy ilyen gátlási zóna alakult ki. Ugye 30 évvel később történt ez meg. Igazából, ha a Pasteur intézet támogatja ezeket a kutatásokat, akkor sokkal előbb juthattunk volna az első antibiotikumhoz, és sokkal több életet tudtunk volna megmenteni, ami az is példázza, hogy Duchenne például tuberkulózisba halt meg 49-ben, a saját életét is ezzel ugye meg lehetett volna menteni. Halála után posztumusz kitüntetést kapott. Mi történt utána ezzel a hatóanyaggal? Annyit sikerült Flemingnek igazolnia, hogy nagyon nagy higításban is aktív az anyag, azonban ő biológus volt, ennél tovább nem igazán tudott menni a kutatások során, tiszta formában nem tudta előállítani magát a vegyületet, valamint azt tapasztalta, hogy ha bár a fehér vérsejteket ugye nem károsítja maga ez az anyag, nagyon hamar elveszti a hatását, azaz ez a bioaktivitás, biológiai aktivitás viszonylag hamar elveszik. Ugye később egy csapat, amely már vegyészeket is tartalmazott, sikeresen izolálta magát a vegyületet, azonosították kémiailag, azaz a szerkezetét meg tudták határozni, és hát sikerült megvalósítaniuk az ipari léptékű gyártást is, de igazából úgy, hogy Fleming felfedezései 10 évig fiókban pihentek, utána kezdett el foglalkozni ez a kutatócsoport azzal, hogy izolálja ezeket a vegyületeket. Fontos lépés volt itt a vegyületek izolálásán túl, hogy itt a kémiai munka és a vegyészek hozzáadott értéke az adott munkához, hogy itt az elválasztás technikai lépések kidolgozásában volt egyrészt, másrészt pedig abban, hogy a mikrobiológiai háttér szempontjából egy ilyen nagy mértékű termelést tudtak megoldani. Azaz a bioaktív anyagunk esetében mit láthatunk példaként abban a felfedezésben, amely egy Nobel-díjjal zárult, azt láthatjuk, hogy nagyon figyelnünk kell ugye az etnofarmakológiai történéseket. Egyrészt ugye itt az arabok esetében a tradicionális kínai gyógynövények használata esetében fontos arra figyelni, hogyha bioaktív hatóanyagot akarunk izolálni, valamint ugye a mikrobiológiai esetben fontos az, hogy a termelő törzsnek ki tudjuk dolgozni azt a nagymértékű tenyésztését, amellyel nagy mennyiségű anyaghoz tudunk jutni, és az elválasztás technikai eszközök segítségével tisztítani tudjuk ezeket a vegyületeket. Fölmerülhet a kérdés azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e ezeket a vegyületeket továbbra is kutatni, ugye a jelen állapot szerint a gyógyszeriparban, a gyógyszerek között mekkora jelenléttel találhatók meg ezek a bioaktív vegyületek, azaz olyan természetes vegyületek, amelyeknek biológiai aktivitása van. De azt láthatjuk, hogy körülbelül az egynegyede a gyógyszeriparban alkalmazott hatóanyagnak szintetikus eredetű, azt látható, hogy körülbelül egy másik egynegyede az a vakcinák és a biológiai makromolekulák, vagy a bioszimilárisok, ugye ez a múlt fél évben Boks Erik tartott erről egy nagyon szép előadást. Valamint láthatjuk azt is, hogy a természetes vegyületek, valamint a természetes vegyületek származékai és a gyógynövény kivonatok egyben szintén a mai gyógyszeriparban termelt hatóanyagok egynegyedét teszik ki. Mi a helyzet ugye a maradék egynegyeddel? Láthatjuk, hogy azok vagy olyan szintetikus vegyületek, amelyek valamilyen természetes vegyületnek az aktív komponenseit tartalmazzák, vagy olyan szintetikus vegyületek, amelyekkel leutánoztak különböző természetes bioaktív anyagokat, azaz ezeknek a felfedezéséhez is először a bioaktív anyagokat kellett felfedezni. Látható, hogy ugye természetes vegyületek a gyógyszeriparban nagy számban fordulnak elő, akkor az a kérdés, hogy ezeket a természetes bioaktív vegyületeket gyakorlatilag a forrásuk szerint, azaz a címben szereplő mondjuk mikroorganizmusok hány százalékban, milyen mennyiségben termelik. Itt egy adatbázis kutatás eredményeit látjuk, ahol a 2002-es évre levetítve az eddig felfedezett bioaktív vegyületeket, azaz nem azokat, amelyek a gyógyszeriparban már gyártott hatóanyagok, hanem a felfedezett bioaktív vegyületek szerint láthatjuk, hogy a különböző rendszertani kategóriák, amelyekkel ugye találkozunk az élőlények tekintetében, milyen résszel veszik ki magukat a bioaktív vegyületek termeléséből. Ha megnézzük a nagyobb csoportok esetében, hogy a bioaktív vegyületek termelése hogyan zajlik, akkor láthatjuk, hogy a mikroorganizmusok az eddig a 2002-es évig felfedezett bioaktív vegyületeknek nagyjából az 50%-ának a termeléséért felelősek, míg a növények ugye az egyharmad, és az állatok egy viszonylag kis résszel vesznek, viszonylag kis százalékkal vesznek részt ugye a bioaktív anyagok termelésében. Látható az is, hogy a mikroorganizmusokon belül három fő csoportot különíthetünk el, ugye egyrészt a gombákat, a sugárgombákat és a baktériumokat. Ugye a sugárgombák itt nem mint rendszertani kategória szerepel, ugye nem összemérhető a baktériumok és a sugárgombák rendszertani szinten, azonban a sugárgombák olyan mennyiségű bioaktív vegyületet termelnek, ahogy külön csoportként érdemes őket említeni. Az eddig felfedezett antibiotikumok megoszlását láthatjuk itt, ugye 5 éves bontásokban, itt mindegyik oszlop 5 év eredményét jelenti az antibiotikumok felfedezésének vonatkozásában. Láthatjuk, szinte exponenciális az a növekedés, ami 5 évre eső antibiotikum felfedezést jelent. Az látható, hogy 1950-ig ugye a penicillin felfedezésétől viszonylag kis arányú az antibiotikumok felfedezése, néhány száz darabról beszélhetünk, míg ugye a 95-es, 2000-es éves tartományban gyakorlatilag 5000-es számban találunk antibiotikumokat. 5000 antibiotikum került felfedezésre ebbe az utóbbi 5 évbe. Látható ez, hogy ez egy ilyen folyamatosan növekvő trend, és amit még fontos kiemelni itt is, hogy a mikroorganizmusokon belül ugye a gombák az utolsó 5 évben nagyon nagy előretörést mutatnak. A mikroszkopikus gombák antibiotikum termelése, a termelt antibiotikumok felfedezése az nagyon megnőtt ugye az évek folyamán, vagy hát azok a felfedezéseknek a száma, amelyek ilyen antibiotikumokat eredményeztek. Felmerülhet a kérdés azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag lehetséges-e még új bioaktív hatóanyagokat felfedezni, van-e még a tudomány számára egy olyan tér, amit muszáj meghódítani ahhoz, hogy egyre több bioaktív vegyülethez juthassunk. Itt pontokba szedtem, hogy ez gyakorlatilag miért lehetséges, elképesztőek ezek a számok. Hát gyakorlatilag az eddig leírt és eddig ismert mikroorganizmusoknak gyakorlatilag az 1%-át vizsgáltuk át, vagy vizsgálták át a kutatók abban a szempontból, hogy képesek-e bioaktív hatóanyagot termelni, vagy nem. Hogy itt még láthatjuk, hogy elég nagy potenciál van a mikroorganizmusok bioaktív hatóanyag kutatásában. Valamint azt is el lehet mondani, hogy ez is szintén középiskolában is tanítják a kollégák, hogy több millióra becsült még a le nem írt mikroorganizmusok száma, szóval nem csak azt mondhatjuk, hogy új vegyületeket, de új potenciális termelőket is tudunk találni, hogyha folyamatosan új mikroorganizmusokat fedezünk fel és írunk le. Nagyon fontos az, hogy az exponenciális bioaktív anyag felfedezésben és antibiotikum felfedezésben az egyre tökéletesebb szűrési technikák hatalmas részt vesznek ki, azaz egyre rövidebb idő alatt egyre több mintát tudunk letesztelni különböző biológiai aktivitásra, ami annak köszönhető, hogy ezeknek a betegségeknek vagy negatív, egészségre negatív folyamatoknak egyre jobban ismerjük a biokémiai és molekuláris hátterét, azaz a laborban egyre jobban tudunk modern rendszereket erre kiépíteni, és ezáltal egy ilyen gyors teszteket létrehozni az aktivitás tesztelésére. Későbbiekben ez egy nagy lehetőséget rejt magában a molekuláris biológia, mint génmérnökség, azaz a genetikailag módosított organizmusok alkalmazása a különböző bioaktív vegyületek termelésére. Ennek a potenciája, ez a jövőben várható, vagy ennek az erőteljesebb térhódítása a kutatások során. Egyelőre ugye még folyamatosan az izolálások és az új bioaktív vegyületek keresésén fáradozunk. Valamint nagyon fontos az, hogy egyre jobban előtérbe kerül a kutatások szempontjából egy nagyon érdekes terület, hogy extrém körülmények között élő mikroorganizmusok általában extrém nagy bioaktív hatóanyag termeléssel rendelkeznek. Ennek a háttere még nem teljesen tisztázott, de ugye, mint sok minden más, a kutatók tapasztalati úton közelítenek meg, és hát egyre több publikáció jelenik meg arról, hogyha extrém körülmények között izolálunk egy mikroorganizmust, akkor annak a hatóanyag termelése és a biológiailag aktív, bioaktív vegyület termelése annál nagyobb. Mi áll ennek a hátterében? Ugye eltérő bioszintetikus mechanizmusok jelenhetnek meg annak hatására, hogy az élő lény el tudja viselni az extrém körülményeket, valamint ugye nagyon fontos, és hát egyre jobban előtérbe kerül a tengeri mikroorganizmusok izolálása és azoknak a hatóanyag termelés vizsgálata, valamint az endoszimbionta mikroorganizmusok. Mi itt Magyarországon ugye nem nagyon rendelkezünk tengerekkel, igazából egyáltalán nem, ezért a tengeri mikroorganizmusokkal itt Szegeden nem nagyon foglalkozunk. Nálunk az endoszimbionta mikroorganizmusok kerültek leginkább előtérbe. És ennek egy kiemelt példája az endofitom mikroorganizmusok, amelyek olyan mikroorganizmusok, amelyeket növényekből lehet izolálni. Ez nagyon érdekes, hogy nem elég, hogy mikroorganizmusokkal foglalkozunk, még növényekkel is, és hát ezek olyan mikroorganizmusok, amelyek magukban a növényi sejtekben vagy a sejtek között képesek élni. Ahhoz, hogy ott tudjanak élni, el kell viselniük azokat a rájuk irányuló kémiai hatásokat, amelyeket a növényi környezet okoz. Ugye különleges élőhely, különleges termelt vegyületeket lehet belőlük izolálni, valamint az irodalomban ugye rengeteg új bioaktív vegyületeket tudtak leírni az endoszimbionta mikroorganizmusokból. De ezen túlmenve, ugye, hogy endoszimbionta mikroorganizmusok nagyon szépen termelnek bioaktív vegyületeket, ugye fontos az, hogy mi alapján választjuk ki azokat a növényeket, amelyekből mi majd endoszimbionta mikroorganizmusokat fogunk izolálni. Az egyik ugye fontos szempontokat itt találhatunk, hogy ugye legyenek gyógynövények, amelyek már önmagukban termelnek bioaktív vegyületeket, és hát erre válaszul valószínűleg a mikroorganizmusok is emelkedett termeléssel fognak bírni. Fontosak az etnofarmakológiai hátterű növények, erről már szóltam korábban, valamint olyan növények, amelyek egyedi vagy szélsőséges hatásoknak vannak kitéve, itt láthatunk erről egy képet, vagy olyan növények, amelyek mondjuk olyan környezetben helyezkednek el, amely fertőzött, főleg beteg növényeket tartalmaz, és találunk egy-egy egyedet, ami egészséges, valószínűleg az endofita mikroorganizmusoknak köszönhetően. Van egy ilyen túlélő képesség, aminek a hátterében nagy valószínűséggel emelkedett hatóanyag termelés állhat. Valamint nagyon fontos terület a bioaktív hatóanyag kutatás szempontjából, hogy vannak olyan endofitom mikroorganizmusok, amelyek valamilyen gyógynövényben élnek, és nem akármilyen bioaktív hatóanyagot termelnek, hanem képesek termelni azokat a hatóanyagokat, amelyeket korábban a növényekből írtak le, és hát a növények ugye ezeket termelik. És valamilyen módon ennek a hátterét még nem igazán ismerjük, a bennük élő mikroorganizmusok képesek ugyanazokat a hatóanyagokat termelni, amelyeket maguk a növények. Itt láthatunk erre néhány példát, ugye a taxol, mint kemoterápiás szer, az hatalmas gyógyszeripari múlttal rendelkezik, rengeteg növény feldolgozását igényli a tiszta taxol előállítása, azonban magában a növényből sikerült olyan mikroorganizmusokat, gombákat izolálni, amelyek képesek ezeket az anyagokat termelni. Ide tartozik például kamptotecin, amelynek szintén tumorellenes hatása van, és a részek korpafűből a huperziná, amely Alzheimer kor kezelésére alkalmazzák. Egyébként Magyarországon is előfordul, védett növény, körülbelül 6 vagy 7 példánya van Magyarországon. Lengyelországban egy kicsit erőteljesebb az elterjedése, azonban ugye a huperzin kinyerésére nem igazán lehet alkalmazni, mert nagyon kicsi az egyedszám, ezért nagyon jó lenne, hogyha tudnánk találni olyan mikroorganizmus, ami tudja termelni a növényi hatóanyagot. És előfordult az az eset is, arra is láttunk már példát, hogy a korábban növényi hatóanyagnak leírt vegyületet gyakorlatilag nem is a növény, hanem maga a mikroorganizmus termeli, csak hát ezt a korábbi izolálások során, korábbi vegyület azonosítás során ezt nem vették észre a kutatók, ugyanis ez úgy indul a növényi hatóanyagok kinyerés, hogy levágunk egy növény részt, azt feldolgozzuk, és abból megnézzük, hogy milyen hatóanyagot tartalmaz. Azonban, hogyha levágjuk ezt a növényi részt, ez ugye magukat az endofiton mikroorganizmusokat is tartalmazza, és igazából nem lehetünk biztosak abban, hogy azt az adott hatóanyagot most maga a mikroorganizmus, vagy pedig a növény termeli, és erre is láttunk már példát, hogy igazoltan maguk a mikroorganizmusok termelik ezt a hatóanyagot, nem pedig a növények. Ezzel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy ezeket a hatóanyagokat ugye biotechnológiai úton is tudjuk termelni, hogyha tudunk ilyen mikroorganizmusokat izolálni, amelyek a már jól bevált gyógyszeriparban is alkalmazott hatóanyagokat termelik. Valamint fontos megemlíteni azt, hogy általános tapasztalat az, hogy rendszertani kategóriától független ez a vegyület termelésének a képessége. Itt láthatunk példát például taxol termelő endofiton izolátumokra, és hát lehet, hogy nem mindenkinek nyilvánvaló, de azt elárulhatom, hogy ezeket a mikroorganizmusokat talajból ugyanolyan gyakorisággal lehet izolálni, mint mondjuk tiszafából, csak az a különbség, hogy amit talajból izolálunk, az nem termeli az anyagot, amit a növényből izolálunk, az pedig termeli a hatóanyagot, aminek a hátterét még nem igazán ismerjük, de az biztos, hogy nagyon érdekes, és ettől, vagy ennek hatására ugye kijelenthetjük, hogy ez nem fajhoz tartozó sajátság, hanem ez inkább mindig az adott törzshöz és az adott környezetnek a hatását tükrözi, nem pedig a rendszertani kategóriához kötött. Hasonlót lehet találni mondjuk klinikai megbetegedést okozó gombáknál, amelyeket szintén tudunk klinikai környezetből is izolálni, és tudunk környezetből is izolálni, és hát az a meglepő, hogy utána a vizsgálatok során a klinikai izolátumok betegítenek, a nem klinikai izolátumok, amelyek ugyanabban a fajba tartoznak, de mondjuk talajból izoláltuk őket, azok nem okoznak megbetegedést. Ugyanez van a hatóanyag termeléssel kapcsolatban is. A kutatási módszertan az folyamatosan fejlődött, ugye a penicillinnél láttuk, hogy az kezdetben akadozva indult meg, több 10 éves és 30 éves kihagyások voltak a kutatás során. Ez manapság már nem jellemző, hanem látható itt is egy evolúció, hogy először ugye természetes vegyületeket izoláltunk, hogyha nem foglalkoztunk a bioaktivitással, hanem már annak örültünk, hogyha egy új vegyületet sikerül leírni. Ez már ugye egy kutatási eredménynek mondható volt. Később ugye egy kiválasztott szempont szerint valamilyen bioaktivitás alapján, gyulladás, csökkentő hatás, antimikrobiális hatás alapján folyt az izolálás és a vegyületek azonosítása. Végül legújabb kutatások szerint pedig általában egy ilyen széles spektrumú biológiai hatásvizsgálatot végzünk, ahol körülbelül 50 ilyen bioaktivitás tesztet alkalmazunk arra, hogy új bioaktív vegyületeket tudjunk leírni. Hasonló fejlődés írható le ugye a mikrobiológiai szempontból is, ahol kezdetben egy-egy mikroorganizmus vizsgálata történt meg, ugye Fleming és hát az utána következő kutatók részvételével, később nagyobb rendszertani csoportok vizsgálata történt meg, és hát manapság a kutatási programok során teljes törzsgyűjtemények szűrésére van lehetőség. Ami kihívás itt a kutatások során, az gyakorlatilag az, hogy több tudományterület képviselőit kell egy szintéren összehozni ahhoz, hogy eredményes kutatást tudjunk végezni a bioaktivitás során. Ugye szükség van növényismeretre, szükség van mikrobiológiai ismeretekre, akkor a biológiai hatásvizsgálatok elvégzésére. Ez az első három, az főleg a biológiához kapcsolódik, míg az utolsó két esetben az elválasztás tudomány és a szerkezetvizsgálat pedig igen erőteljesen kémiai feladatot jelentenek, azaz a biológia és a kémia együttműködésével lehet ugye ezt a zöld területet megcélozni, ahol eredményeket tudunk elérni a bioaktív vegyületek kutatásával kapcsolatban. A Szegeden működő elválasztástudományi csoport kutatási irányairól beszélnék néhány szót, ahol a bevezetéssel kapcsolatban ugye a fő célok egyrészt új bioaktív vegyületek felfedezése, amelyeket széles spektrumú szűrővizsgálatokkal próbálunk előhozni a különböző mikroorganizmusokból. A másik fő cél pedig, hogy olyan mikroorganizmusokat izoláljunk, amelyek képesek különböző növényi hatóanyagokat termelni. Erre szerencsére most már kiépített rendszerek vannak, hogy egyrészt rendelkezésre áll az infrastruktúra, ennek elég előteljes infrastruktúrális háttérigénye van ezeknek a kutatásoknak, és hát rendelkezésre áll ugye a mikrobiológiai háttér is. Én azt szoktam mondani, hogy ez a kutatás ez olyan gyakorlatilag, mint a Forma 1, hogy ez tényleg technikai sportág, ide megfelelő instrumentális fölkészültséggel kell rendelkezni, hogy az ember ezt a területet művelni tudja. Fontos az, hogy az első feladat megvalósítása során ugye széles spektrumú szűrővizsgálatokat végzünk. Itt látható maga a folyamat, ami kissé bonyolultnak tűnik, de mindjárt lebontjuk részleteire. Ugye a lényeg az, hogy vannak a mikroorganizmusaink, ahol valami olyan új vegyületet szeretnénk izolálni, ami jelentős bioaktivitással rendelkezik. Ebben az esetben ugye nem tudjuk, mi ez a vegyület, ezért ez kémiai szempontból ugye nagy kihívást jelent, ugyanis ez gyakorlatilag a bioaktív vegyületek bármilyen kémiai tulajdonsággal rendelkezhetnek. Lehetnek kisebb peptidektől, elkezdve terpének, és hát egyéb ilyen vegyületcsoportok képviselői lehetnek a bioaktív anyagok. Ezért ez kémiailag óriási kihívás, hogy ezeket ki tudjuk válogatni bioaktivitás alapján. Ugye a vegyületek keresésének alapja pedig maga a bioaktivitás. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Szerencsére a tanszékünk, az STTTK mikrobiológiai tanszék egy óriási mikrobiológiai gyűjteménnyel rendelkezik, akinek van kedve, az interneten szemezgethet, hogy milyen törzseket is lehet megtalálni a gyűjteményben. A törzszám az meghaladja a 6000-et, és nagyon különböző forrásból izolált mikrobákat tartalmaz, ami hát előrevetíti számunkra azt, hogy nagy valószínűséggel találhatunk bioaktív vegyületek termelőit ezen törzsgyűjtemény tagjai között. Szóval a törzsbázis, az alap az gyakorlatilag megvan ahhoz, hogy a szűrővizsgálatokat el tudjuk kezdeni. ebben gyakorlatilag a tanszékünknek egy 40 éves munkája rejlik ebben a 6000-es gyűjteményben. Ezt követően a törzsgyűjteményben ugye az egyes törzseket kivesszük, elkezdjük tenyészteni az itt látható módon, ugye kontrollált körülmények között, tápközegben történik a tenyésztés. Látható, hogy különböző mikroorganizmusokkal van dolgunk, különböző színűek, különböző formájúak. Itt gyakorlatilag egy gomba tenyésztését láthatjuk, ahol a szilárd részek maguk a gomba, a fonalas gomba alkotók, és hát ez pedig a tápközeg, és gyakorlatilag ezek a mikroorganizmusok, a bioaktív anyagokat egyrészt ugye a tápközegbe fogják juttatni, másrészt ugye saját magukban akkumulálják, ezért mikor mi bioaktív vegyületeket akarunk kicsipegetni ebből a komplex biológiai rendszerből, akkor igazából egyrészt foglalkoznunk kell a táp oldat résszel is, hát magával az élő szervezet résszel is, és hát ezt követi a következő lépés, így nem nagyon belemenve mélységekbe az egyes lépésekbe, hogy az elsődleges extrakció. Az elsődleges extrakciót az nagyjából a hallgatóság nagy része szerintem reggel megtette, amikor az első teáját megfőzte, ugye a konyhában vagy az első kávét lefőzte, az gyakorlatilag egy extrakciós folyamat. Az extrakció nem jelent más, mint az, hogy különböző aktív komponenseket egy adott rendszerből valamilyen oldószerrel kinyerünk. Ez ugye a tea esetében mondjuk lehet a teofilin, amelyet forró vízzel ki tudunk nyerni, a kávé esetében pedig mondjuk a koffein, amelyet utána a szervezetünkbe tudunk juttatni. Ez nálunk hasonlóképpen történik, csak mi nem kávét és teafiltert használunk, hanem ebből a mikrobiológiai rendszerből különböző oldószerekkel, ugye a kémiai tulajdonságoknak megfelelően elkezdjük kivenni a bioaktív, kinyerni a bioaktív komponenseket. Itt látható egy rendszer, amely több oldószer tartalmaz, és hát látható, hogy a megfelelő oldószerek megválasztásával ezt a kék anyagot mondjuk az egyik fázisból praktikusan egészen a másik fázisba át tudjuk vinni. Ez egy nagyon szép logikai feladatgyűjtemény, gyakorlatilag, hogy a különböző anyagokat hogyan tudjuk kinyerni mi ebből a komplex rendszerből. Gyakorlatilag ez játék az oldószerekkel. Azt azért elárulhatom, hogy például a metanol sokkal jobban kiszedni a teafilterből is a teofilint, mint a víz, de ugye annak a fogyasztása az igazából nem túl egészséges a vízhez képest. Ezután, miután kivettük ezeket az anyagokat, fogjuk a kivonatainkat, és nagy áteresztő képességű bioaktivitás teszteket végzünk. Itt látható néhány alapteszt. Igazából ezeket már ritkábban végezzük, csak azért tettem ezeket föl, mert ez viszonylag látványosabb. Általában a nagy áteresztő képességű tesztelések ilyen lemezeken történnek, ahol a reakciók különböző színváltozásai alapján antibakteriális, antifungális, antitumor, antioxidáns és gyulladás csökkentő hatásokra tudunk szűrni. Gyakorlatilag ezek in vitro tesztek, nagyon gyorsan kivitelezhetőek, és nagyon fontos, hogy ennél a pontnál különböző együttműködő partnerek bevonása, ugyanis minél több ilyen együttműködő partnerünk van, annál több ilyen tesztet tudunk megvalósítani. Ezt követi a hamupipőkére is jellemző elválasztás tudományi lépés, ugye a hamupipők esetében a borsót, csicseri borsot és kukoricát kellett mondjuk elválasztani. A mi esetünkben van egy ilyen kivonatunk, extraktumunk, és ebből kezdjük a különböző komponenseket szétválasztani az itt látható lépések szerint. Ugye egy ilyen tisztítási lépés az általában úgy történik, hogy nem tisztítunk, van egy ilyen kémiai lépés, és utána kapunk egy tiszta anyagot, hanem mindig van egy tisztítási lépés, ahol kémiai tulajdonságok szerint csoportokba rendezve általában több oldatot kapunk, több frakciót, amelyek közül mindig kiválasztjuk, hogy melyik az aktív, egy biológiai hatásteszt alapján, és ezt elvégezzük enszer, ugye a matematikai iteráció szabályai szerint, és a végül kapunk egy tiszta bioaktív anyagot amelyet hát itt látható módon utána meg is tudunk jeleníteni. Ez a következő lépés pedig hát a bioaktív anyag szerkezet meghatározása, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hogy sikerült-e új bioaktív vegyületet felfedezni, vagy már ismert vegyületbe botlottunk, valamint az, hogy ismert vegyületet sikerült-e esetleg új biológiai hatással felfedeznünk, vagy pedig hát a legrosszabb eset az, hogyha ismert vegyületet fedeztünk fel, ismert biológiai hatással, az gyakorlatilag hát egy megismétlés egy korábbi kísérletnek. A másik nagyon fontos kísérleti elrendezésünk és a fontos kutatási irány az, hogy növényi hatóanyagokat próbálunk, növényi hatóanyag termelő mikroorganizmusokat próbálunk különböző gyógynövényekből izolálni, és hát megnézzük, hogy ők tényleg képesek ezeket a hatóanyagokat termelni, vagy nem. Ez sokkal egyszerűbb feladat, mint az előbbi, ugyanis ebben az esetben a kiindulási izolátumainkat ismerjük, ugye a végterméket ismerjük, amit keresünk, ezt ilyen célzott keresésnek is lehetne nevezni az előbbi nem célzott hatóanyag kereséshez képest. Ugye itt tudjuk, hogy mit keresünk, a referencia vegyület rendelkezésre áll, ezért a különböző kivonatokat és a tisztítás különböző lépéseit nem kell bioaktivitással tesztelnünk, hanem kémiai vizsgálattal meg tudjuk mondani, hogy az adott oldat az tartalmazza-e a kívánt vegyületet, vagy pedig nem. Ennek a lépései nagy vonalakban, hogy ez a növények gyűjtésénél kezdődik, ezt, aki sokat jár a füvészkertbe, ezt fölismerheti, hogy ez a füvészkertbe készült ez az ábra. Ezután ugye begyűjtjük a növényeket, ezeknek a felületét sterilizáljuk, és a belsejéből mikroorganizmusokat izolálunk, praktikusan gombákat. Ez nem egy bonyolult folyamat, gyakorlatilag így néz ki, hogy a növényi részekből, amelynek a felületét teljesen sterilizáltuk, csak a belsejéből tudnak kinőni az endofiton mikroorganizmusok. Itt látható például a tiszafa részekből kinövő mikroorganizmus telepek, amelyek egyébként itt gombák. Ezt követi ugye a törzsek azonosítása, vagy klasszikus, vagy egyéb módszerekkel megállapítjuk, hogy amiket mi izoláltunk mikroorganizmusokat, azok fajszinten, ugye milyen rendszertani kategóriában tartalmaznak. Ezután egy fermentáció következik, ezt már ugye az előzőekből ismerjük, majd ezt követően elválasztástudományi lépések sorozatán keresztül, ugye a referencia vegyületek alkalmazásával megvizsgáljuk azt, hogy az egyes mikroorganizmusok kivonatában megvan-e ez az anyag, vagy nem. Ez egy nagyon izgalmas lépés, hogy ez az történik, hogy az ember körülbelül növényi részt izolál, vagy növényi részt gyűjt be, 500 darabot, arra mondjuk 1500 mikroorganizmust izolál, ennek megtörténik a letenyésztése, és hát az 1500 mintát mind előkészítjük, és kémiai vizsgátnak vetjük alá, és olyankor ugye mindig állunk a mérőműszerek mellett, és figyeljük azt, hogy ez tudják-e termelni, vagy nem. Ez egy izgalmas pillanat, és hát itt ebben az esetben megmutatnám egy mérési mintázatát egy referencia vegyületeket tartalmazó oldatnak. Ugye itt két referencia vegyületet láthatunk, amelyeknek a nevét még nem mondanám meg, mert ez még folyamatban lévő program része, és hát igazából még visszaigazolásokra várunk. Ugye itt két referencia vegyületet látunk, amely két nagyon izgalmas és érdekes növényi hatóanyag, itt pedig a növényből izolált mikroorganizmusnak a mérési mintázatát látjuk, és hát a mérési mintázatnál ugye ezek a csúcsok jelzik az egyes komponenseket, és hát nagyon jól látható, hogy a referencia vegyületben látható két komponens sikerült megtalálnunk ugye ennek a mikroorganizmusnak a kivonatában. És hát mi történik ekkor, azon túl, hogy a kutató ilyenkor némi örömöt érez, annak kapcsán, hogy sikerült egy olyan mikroorganizmust izolálnia, ami valami tényleg olyan aktív hatóanyagot tud termelni, amit a növények is termelnek, és már leírt a gyógyszeripari hatóanyag. Ugye hát egyrészt az örömön túl további lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a vegyületeket később ugye biotechnológiai úton termeltetni lehessen. Mikor egy ilyen termelést tapasztalunk, utána megkezdjük a tenyésztési körülmények optimalizálását. Ezt úgy lehet elképzelni a mikroorganizmusok szempontjából is, mint ugye mi is, hogyha valamelyik nap erős fizikai munkát végzünk, akkor valószínűleg inkább valami jó füstölt kolbászt teszünk reggelire, nem pedig zacskós kakaót zsemlével. Ugyanígy vannak a mikroorganizmusok is, hogy nem mindegy, hogy milyen tápanyagot adunk nekik ahhoz, hogy mekkora mennyiségben termeljék a bioaktív vegyületeket. Ugye az egyik kulcskérdés a penicillin ipari termeltetésében, ez pontosan ez a lépésnek a felismerése volt. Különböző paramétereket beállítva, ugye vizsgáljuk utána ezeknek a termelését, és hát ezután ugye megpróbáljuk ennek a molekuláris hátterét feltárni, ugyanis az nagyon érdekes, hogy egy növényi hatóanyagot, amelynek általában a bioszintetikus mechanizmusát már ismerjük, megtaláljuk azt, hogy a gomba ezt tényleg miért tudja termelni. Milyen háttérfolyamatok vannak, egyrészt genetikai vonatkozásban, másrészt pedig a biokémiai utak azok hogyan alakulnak az ilyen organizmusokban. Végezetül ugye szeretném hangsúlyozni azt, hogy ezekben a kutatásokban tényleg óriási szerepe van a különböző kooperációs partnereknek. Szeretném megemlíteni Homan Judit professzor asszony által alapított ugye természetes vegyületek interdisziplináris központot, amely gyakorlatilag a Szegedi Egyetemen egy unikális szervezet, amely összefogja azokat a kutatókat és kutatási helyeket, amelyek bioaktív természetes vegyületekkel foglalkoznak, egyrészt mikroorganizmusokból, másrészt ugye gyógynövényekből, növényekből. Ez a hatóanyag kutatásra van igazából kihegyezve maga ez a központ. Fontos az, hogy a növények gyűjtésében ugye segítségünkre vannak az itt látható partnerek, valamint a biológiai hatásvizsgálatokat is hát sokszor segítséggel tudjuk elvégezni. A alap például antimikrobiális hatások vizsgálatát a mikrobiológiai tanszék is nagyon szépen meg tudja valósítani, de sok esetben segítségre szorulunk, valamint a vegyületek szerkezet vizsgálatában az itt látható partnerek segítenek. Fontos még megköszönni ugye a pályázati támogatásoknak azt, hogy támogatják a kutatásainkat. Ezek mind a természetes vegyületek kutatási támogatásával kapcsolatosak, valamint ugye nem jöhetett volna létre maga ez a munka, hogyha nincs az a nagyon-nagyon aktív kutatói gárda a kutatások mögött, akiket itt láthatunk. Ugye hát igazából a munka legnagyobb részét ők azok, akik megvalósították. És hát végezetül szeretném megköszönni a hallgatóság figyelmét. Ha jól követtem az időt, akkor gyakorlatilag letelt az 50 percem. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Manzinger Máté, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Bőség zavara, kihívások a bioinformatikában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!